Foglaltok helyet. A gyermekeket elbocsátjuk a gyermekfoglalkozásra. Mi pedig kérem, hogy lapozzunk a Bibliánkban. A Lukács első versétől nézzük meg a karácsonyi történetet. És azzal fogunk foglalkozni ez a mai karácsonyi ünnepi istentiszteleten, hogy hogyan is terem meg az ember szívében a szeretet mások felé. Ugye, múlt héten beszéltünk egy kicsit arról, hogy a maga a karácsony az a szeretet ünnepeként ismert, sokak így említik, hogy a szeretet ünnepe. És hát most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan létezik, és hogyan jön létre ez a szeretet az ember szívében, és hogyan válik ez az ünnep a mi számunkra személyesen, és szeretteink számára is, legalábbis rajtunk keresztül a szeretet ünnepévé. Lukács evangélium a második fejezetének első 20 versét olvasom, helyünkön ülve, akin ott a Bibliája, kérem, hogy kövessük ezeket az igéket. Így szól Isten igéje, Lukács evangélium a második fejezet első 20 versében. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Szirénusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názaretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójával fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Először szeretnék szólni egy pár szót az Isten előbb szeretéséről. Az Isten megelőző szeretetéről. Az Isten szeretetéről, amely bőségesen ad fedezetet az ember számára, a viszont szeretetre. Nagyon érdekes a pásztorok története egyébként, hogy hogy mentek el, és hogy jöttek vissza. A dicsőítés a Krisztussal való találkozás következménye volt az életükben. A proféciák beteljesedésének megtapasztalása volt az életükben, az, amikor elkezdték Isten dicsőíteni. Nem dicsőítve mentek, hanem mentek meglátni Jézust. Amikor Jézussal találkoztak, visszafelé már dicsőítve mentek. De maga a dicséret, a magasztalás, amelyről szólt és Péter barátom is próbálj gyakorolni minden vasárnap hitből, az a Krisztussal való találkozásból nő ki a hívő ember életében. A Krisztussal való találkozás gyümölcse az ember életében, hogy dicséri és magasztalja az Istent, a Teremtőt és a Megváltót. Mi is történt karácsonykor? Az Isten előbb szeretetéből fakadóan. Hát először is az Isten emberé lett. Ezt ugye nyugtázzuk magunkban karácsonykor, de vajon elgondolkodunk-e azon, hogy mit is jelentett ez? Hogy mi ennek a mélysége? Elhagyta a mennyet, ahol milliónyi és milliónyi angyal dicsőítette és magasztalta, ez övezte Krisztust, király uralomban, dicsőségben volt a mennyben, elhagyta a mennyet, lejött erre a földre, és gyermekként, csecsemőként született meg ezen a világon. Rábízta magát egy emberpárra, két emberre, Máriára és Józsefre. A szüleit elutasították, nem volt hely számukra. A városka egy kiszorult helyére az istállóban kényszerültek, és ma azt mondaná sok anya, és sokan mondják is, és abortálják gyermekeiket, hogy a legrosszabbkor jött ez a gyermek. Hát azt gondolom, Mária és József mondhatta volna, sok szempontból is, hogy a legrosszabbkor jött ez a gyermek. Ők mégsem ezt mondták. A szülei nagyon egyszerű emberek voltak. A leány, Mária, egy szegény leány volt, egy tiszta életű szegény leány, aki kegyelmet talált az Istennél. Isten kegyelme, szeretete tette őt képessé arra, hogy fogadjon a méhében a Szentlélek által, és megszülje ilyen körülmények között is az Isten fiát, a megváltót. Az Isten kegyelme és szeretete tette képessé Máriát arra, hogy mindezt megtegye. József egy kétkezi munkás ember volt, ács volt, egyszerű ember volt, szegény ember volt, a kétkezi munkájából élt. Tiszteletű ember volt, de Isten kegyelme tette képessé arra, hogy vállalja Máriát, és higgye el, hogy ami benne fogant, az nem tisztátalanságból van, hanem Istentől született. Istentől van. Két egyszerű ember, akit Isten szeretete és kegyelme tett képessé arra, hogy a körülmények ellenére fogadják ezt a gyermeket, és megszülethessen az Isten fia, a megváltó erre a földre. Nézzük az első hírnököket. Kik is voltak ezek az emberek? A pásztorok maguk szakmájuknál fogva nagyon megvetett emberek voltak. A legmegvetettebb emberek voltak. Hogyan is karácsonyoztak ezek az emberek? Hol is voltak? Mit olvastunk? A szabad ég alatt. Ott karácsonyoztak a szabad ég alatt. Ez volt a munkájuk. Karácsonykor az ő munkájuk az volt, hogy a szabad ég alatt vigyáztak a bárányokra. Nem egy komfortos környezet, igaz, karácsonykor, nem meleg otthon, kandalló, gyönyörű szépen feldíszített fenyőfa, karácsonyi vacsora. Egyik esemény sem ilyen, nem tudom, ilyen amerikás feeling, érzésvilág, hanem egy istálló, egy jászol, két egyszerű ember. Emberek azt mondanak, hogy a legrosszabbkor születik meg ez a gyermek, rosszabbkor nem is jöhetne. Mégis Isten kegyelme által fogadják, átélik ezt a csodát. Ezek az egyszerű emberek, a pásztorok voltak azok, akiknek a menny angyalainak sokasága üzente, hozta el az örömhírt, és vette őket körül a mezőn. Ezek voltak az első látogatói az Isten fiának. Ezek az egyszerű megvetett emberek, akik a pusztában éltek, ők voltak az első látogatók, akik először köszöntötték az Isten fiák. Nem a királyok voltak az elsők, nem a napkeleti bölcsek voltak az elsők. Ezek a pásztorok voltak, az egyszerű emberek voltak, akik először meglátták a gyermeket, és hittek a beszédnek, és a hitből fakadóan találkoztak az Isten fiával. Ebben a csecsemőben, a jászolban fekvő csecsemőben felismerték a Krisztust, a felkentet, az Isten fiát. Amikor azt mondjuk, hogy Krisztus, az azt jelenti, hogy felkent, ami azt jelenti, hogy ő a király, a királyok királya, ő a legfőbb pap, és ő a legfőbb proféta. Ez mind egyben összpontosult ebben a gyermekben is. Ezek az egyszerű emberek, ezek a pásztorok felismerték ebben a kisgyermekben az Isten fiát, ebben a csecsemőben. Így jött el, és így érkezett el az Isten egy csecsemő képében, egy csecsemő formájában az emberek világába, és megalázta magát, meghajtotta magát, és belealázta magát az emberi testbe, és így érkezett meg a világ teremtője, az élő Isten. Mindig másokat maga elé helyezve élt. Az, hogy a királyok királya és urak ura soha nem használta fel a saját javaira. Soha nem használta föl az ő hatalmát arra, hogy az ő életét könnyebbé tegye ezzel az isteni hatalommal. Mindig másokért élt. Maga Jézus Krisztus is úgy nőtt fel 30 éves koráig, hogy egyszerű kétkezi munkás volt. Nem királyfiként nőtt fel, nem királyi tanítatást, a legmagasabb szintű oktatásban részesülő emberként nőtt fel, hanem egyszerű kétkezi munkásként az apja mellett megtanult az apja szakmáját, ácsolt. 30 évig egy egyszerű szegény családban nőtt fel az Isten fia. Nem előkelő, gazdag, szuper műveltséggel rendelkező, nagyon magas társadalmi osztályba tartozó családban egyszerű kétkezi munkás volt a nevelő apja, ugye? És egyszerű zsidó leány volt az ő édesanyja, Mária. Így nőtt fel az Isten fia. Soha nem használta föl az isteni hatalmát arra, hogy a maga életét komfortosabbá tegye. Hogy a maga életét megsegítse. Mindig is önzetlenül bemutatta az Isten szeretetét, és mindig is önzetlenül másokért élt, és mások felé szolgált. Ez történt karácsonykor. Mi történt húsvétkor? A karácsony húsvét nélkül nem lehet érteni. Aki a karácsonyban gondolkodik, az nem érti meg igazán az Isten üzenetét. Mert az csak egy kisgyermekben gondolkodik. De a születésnek egy célja volt. A születés célja volt az, hogy meghaljon az Isten fia bűneinkért, és dicsőségesen feltámadjon, hogy nekünk reménységünk legyen. Meghalt értünk, amikor még nem ismertük őt. Nem ismertük Istent. Nem is törődtünk vele. Nem is foglalkoztunk vele. Azt sem tudtuk, kicsoda ő. A Bibliáról így szól. A Római Levél 5. rész 8. versében. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Isten nem azért adta oda a fiát értünk, mert mi őt szerettük. Nem azért adta oda Isten az ő fiát, mert megérdemeltük. Nem azért adta oda a fiát, mert cselekedeteinkkel azt kiérdemeltük. Elég jól viselkedtünk ahhoz, hogy Isten most már azt mondja, na, jutalmat kapsz, ajándékot kapsz karácsonykor, odaadom a fiamat, érted, aki meg fog halni, érted. Isten nem azért adta oda a fiát, mert mi jók vagyunk. Nem azért adta oda a fiát, mert mi szeretjük őt. Isten annak ellenére odaadta a fiát, értünk, hogy nem szerettük, nem foglalkoztunk vele. Önző életünknek éltünk, a saját fejünk után mentünk, és nem is foglalkoztunk az egésszel. Miért tette ezt? Mert ő ilyen. Mert ő a szeretet, és pont. Isten ilyen. Odaadta a fiát értünk. Nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert ügyes vagy, szép vagy, okos vagy, vagy mert eljöttél ide vasárnap, vagy Bibliát olvasol, vagy imádkozol, vagy nem olvasol, nem imádkozol. Mindegy. Nincs jelentőség, hogy te mit csinálsz. Isten szeretetét nem befolyásolja az, hogy te viselkedsz, gondolkozol, élsz. Teljesen mindegy, hogy milyen életet éltél, vagy élsz. Ez nem befolyásolja az Isten szeretetét. Isten azt mondja a Biblia, hogy megmutatta rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűnben voltunk, és a bűnben éltünk. A harmadik dolog az Isten előbb szeretetével kapcsolatosan. Nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, vagy mi szeretjük egymást, hanem az a szeretet, ahogy Isten szeret minket. Aki a szeretetet akarja megérteni, vissza kell térni a forráshoz, Istenhez. Nem lehet a szeretet ünnepét értelmezni anélkül, ha nem értjük meg, mit is jelent a szeretet valójában. És a szeretet forrása az Isten, és az Isten szeretete. János evangélium levelében, az első levél 4. rész 9-es 10-es versekben, János első levél 4. rész 9-es 10-es versekben ezt olvassuk. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Az igazi szeretet nem belőlünk emberekből indul ki. Az igazi szeretetnek nincs forrása az emberben, önmagában. Mi magunktól nem tudunk szeretni. Szeretni is, és szeretetet adni, csak annyit tudunk, amennyit kaptunk. Amennyit mi kaptunk szüleinktől, családunkból, és jó esetben Istentől, azt a szeretetet tudjuk mérni, kiporciózni, vagy árasztani mások felé. A szeretet nélkül az ember nem tud élni. A szeretet nélkül az ember létezik csupán, de élni nem tud. A szeretet az, amitől az élet élhetővé válik. Akit nem szeretnek, akit mindig elutasítanak, akit mindig csak addig és azért szeretnek, mert teljesít, vagy nem teljesít. Az létezik, de élni nem tud. Élni csak az az ember tud, aki érzi, tudja, hogy fontos vagyok valakinek. Aki tapasztalja, hogy szeretnek, úgy, ahogy vagyok, elfogadnak. Óriási bátorítás jelent az ember számára ez a fajta szeretet. És Isten így teremtett meg bennünket. Tudja, hogy hiába szered össze magad, és hiába szedjük össze magunkat karácsonykor, na most békességben leszünk ezen az egy estén. Lehet, hogy a vacsoráig bírjuk, aztán vacsora végén jól összeveszik a család, és megint jön a probléma, kiújulnak a konfliktusok, be van vágva az ajtó, ki van törve az ablak, egyik itt sír, a másik ott sír, és ebben nincs különbség. Mindannyian ilyenek vagyunk. Mind ilyenek vagyunk. Mind. Mindannyian. Nem tudunk szeretni magunktól. Attól nem fogunk tudni szeretni, hogy nem a fegyelmezzük magunkat, mégiscsak karácsony van. Ez a szép ünnep. Most akkor megmutatom, összeszedem magam. Szorítom a fogam, ameddig bírom. Aztán annál erősebben tör ki a feszültség, a fájdalom, vagy a félelem az emberből. Isten szereti az embert. Azt az embert, aki önző, önfejű, és önzése és önfejűsége miatt a bűn és a halál rabságában vergődik. Nem új dolog az, ha az ember esendő, képtelen szeretni. Ez nem új dolog. Isten ezt tudja. Jól tudja, hogy ilyenek vagyunk. Ezért, azt mondja, tudom, hogy ilyen vagy. Nem is várom, hogy másmilyen legyél. Mert nem tudsz. Romlott a természeted. Önző vagy. Önfejű vagy. Magadat okosnak tartod. Magadat sokszor másoknál különbnek tartod. Lenézel másokat. Keresel valakit, aki lejjebb vagy, mint te magad. Hány ember mondja? Hát nálam vannak bűnösebb emberek is. Rossz a viszonyítási pont. Ez nem előre, fölfele visz, hanem lefelé. Mert oda viszonyítom magam. Isten mégis ennek ellenére a bűn és a halál rabságába esett embert szereti. Semmivel nem érdemeltük ki, és semmivel nem érdemelhetjük ki Isten szeretetét. De jó hírem van, Isten nem is várja tőlünk. Isten nem várja tőlünk azt, hogy valami olyat tegyünk, amihez szerethetők vagyunk. Ez nincs benne az evangéliumban. Nincs olyan dolog benne az evangéliumban, hogyha ezt megcsinálod, ha így csinálod, ha így viselkedsz, vagy így nem viselkedsz, mindegy, akkor szeretlek. És akkor mosolyog az atya, és mondja, ó, megsimogja a buksidat. Na most látod, na most szeretlek. Most elcsípted. 40 év alatt volt, 3 másodperc. Igen, szuper! Na, várunk 40 évet majd. Ha megéled, mikor lesz újra egy ilyen pillanat. Nincs ilyen. Isten nem vár tőled semmit, ahhoz, hogy szeressen. Ez feltétel nélkül van. Isten azt sem kéri tőled, hogy szeresd őt. Isten az evangéliumokban senkitől nem kér, hogy szeresse őt. Tudja, hogy képtelen vagy rá. Olvasd az új szövetséget. Isten tudja, hogy te nem tudod szeretni őt. Mert te egy olyan lény vagy, aki akkor tudsz szeretni, ha kapsz szeretetet. Tudja, hogy képtelen vagy, és képtelenek vagyunk erre. Ő előre ment a szeretetben. Ő lépett a szeretettel. Erről szól a karácsony. Amely húsvétban teljesedik ki, és a feltámadás dicsőségében lesz élő reménységé mindazoknak, akik Krisztusban hisznek. Isten fiában, Krisztusban karácsonykor előre jött, előre ment, megtette az utat feléd és felém az elfogadásban, és a megváltó szeretetet hozta el fiában, Jézus Krisztusban, függetlenül attól, hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá is az ő fiához, Jézus Krisztushoz. Ez a fajta közeledése Istennek minden embernek szól. Teljesen mindegy, hogyan gondolkodik és hogyan él. Az ember felelőssége egyedül egy dolgban merül ki. Hogy mit kezd ezzel az előbb szeretettel? Mit kezd azzal, hogy az Isten előre jött a fiában, Krisztusban a szeretettel? Hogy viszonyul ehhez? Személyes sorsunkat az határozza meg, hogy élünk ezzel a szeretettel, az ítélettől, a romlástól, a pusztulástól megmenteni egyedül tudó isteni kegyelemmel és szeretettel, vagy elutasítjuk azt. Ha körültekintünk ebben a világban, akkor lehet látni, hogy ez a világ a pusztulásra van ítélve. Láttuk a videókat, tudjuk, ismerik a híreket. És attól függ, hogy te vele pusztulsz-e ezzel a világgal, hogy megtalálod-e a kimenekedés útját. Többen tudjuk, és bizonyára figyelünk középületekben, itt is vannak ilyen kis táblácskák, menekülési útirány. Ezek ugye világítania kell, amikor sötét van, és valami olyan katasztrófa történik azon abban a helyiségben, ahonnan menekülni kell. Tudni kell, hogy a menekülési útirány azért van kijelölve, mert ott lehet megmenekülni. És hiába megyek én arra, nem fog tudni megmenekülni. Hiába mondom, én nekem úgy tetszik, én arra megyek. Lesz, ami lesz, majd itt megmenekülök. Ha ott nincs kijárat, akkor mondhatod, hogy arra megy, és majd biztos megmenekülsz, attól még nem fogsz megmenekülni. A menekülési útirány azért van kijelölve az ember számára, mert a pusztulástól, a katasztrófa állapotban, helyzetben csak azon az úton menekülhet ki abból az épületből. Így van ezzel a világgal is. Isten kijelölte a menekülési útirányt. És ez egyetlen út. Ez az út pedig egy személy, a názáreti Jézus Krisztus. Csak általa lehet megmenekülni abból a pusztulásból, amelyre a világra és mindazokra vár, akik nem élnek a kimenekedésnek ezzel a nagyszerű lehetőségével, és nem lépnek már arra az útra, amely a kimenekedés felé vezet. Sok ember pánikol ma, nézve a híradót, hallva a híreket, beszélgetve, félnek az emberek. Mi lesz? Hogy lesz? Vagy legyintenek? Majd lesz valahogy? De alapvetően jellemző az aggodalom, a félelem az emberekre. Nos, azt mondjátok, hogy rossz következik? Félnek az emberek a rossztól? Hát akkor itt az ide, hogy az emberek rátegyék a lábukat, és elkezdjenek menni a kimenekedés útja felé, hogy el ne pusztuljanak azokkal együtt, akiket ez nem érdekel. Nem törődnek vele. Ézsaiás proféta így ír erről a 48. fejezet 17. versében a proféta könyvében. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. A János evangélium a 14. rész 6. fejezetében ez van megírva. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Isten előbb szeretete menthet meg egyedül a pusztulástól, a haláltól, a kározattól. És Isten azért jött előre a szeretetben, mert nincs nekünk olyan szeretet, amellyel magunktól szerethetnénk az Istent. Második dolog, amiről szeretnék beszélni, Isten szeretetének vannak következményei annak életében, aki befogadja, nem csak elfogadja, hanem befogadja, azonosul ezzel a szeretettel. Az első dolog, ami következményképpen a Bibliából látszik, az Isten szeretete motivációt és erőt hoz életünkbe az Isten parancsolatainak megtartására. A János első levele 2. fejezet 3. és 6. versét erő szakasza így hangzik. 1 János 2, 3, 6, és ha akarjátok követni a Bibliában, akkor János első leveléből fogok többikét olvasni most. 1 János 2, 3, 6. Így hangzik. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. No, ilyenkor szokta kiverni a víz a buzgó keresztjént, és kezd pánikolni. Mert mindenki tudja, hogy egyetlen ember sincs a Földön, aki minden parancsolatát az Istennek tökéletesen meg tudja tartani. Én sem. Bármennyire is törekszik az ember, bármennyire is akarja, mert akarjuk, és nem érezzük jobban magunkat attól, hogy esetleg vannak dolgok, amiket nem úgy tettünk, nem úgy szóltunk, nem úgy éreztünk. Nem kell az emberek tenni valamit ahhoz, hogy érezze, hogy nincs rendjén valami, csak érzi, hogy ami a szívében van most ezzel a dologgal kapcsolatban, az nem jó, az nem tetszik Istennek, és terhes nekem, hogy így érzem, de nem tudok mit csinálni, így érzem belül. És már látom azt, hogy hát ez nem az a szeretet, amelyről karácsonykor beszél a lelki pásztor, amiről gondolom, hogy az Isten szeretete. Mégis azt mondja a Biblia, hogy ha ismerjük őt, megtartjuk parancsolatait. Hogyan? Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug. Mindjárt nyílik a föld egy-két ember alatt, és elsüllyed. De hadd oldjam fel ezt a feszültséget mindjárt. És abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Kiemelném ezt az igét itt, hogy aki pedig megtartja az ő igét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Tehát aki elfogadja az Isten mély és feltétel nélküli szeretetét, annak a szívében ez a szeretet viszont szeretetté érik az Isten felé. Nem azt jelenti, hogy ez azonnal megjelenik, hanem ez éri, elkezd érni az ember szívében. Amilyen mértékben elfogadom az Isten szeretetét, a személyes életemre nézve, olyan mértékben táplálom azt a szeretetet, amellyel Istent viszont tudom szeretni. Hogyan szoktunk mi gondolkodni? Hát nem tudok tökéletesen élni, nem tudom megtartani Istennek az igéjét, ezért Isten nem vagyok méltó arra, hogy szeress engem. Én nem vagyok olyan ügyes, mint a másik, és sok mindent hivatkozunk, és fogjuk is eltoljuk magunktól Isten szeretetét. És milyen állapotba kerülünk? Még rosszabbba. Teljesen beteg és rossz hozzáállás. Nem az evangélium szellemében való járás és gondolkodásmód. Ha azt érzed és azt tapasztalod, hogy nem tudod eléggé szeretni Istent, akkor mire van szükséged? Istenre. Még inkább az Istenre van szükséged és szükségem, tehát mit kell tennem? Szeretni az Urat, ragaszkodni hozzá, és keresni őt a mi szeretetlenségünkkel, hiányosságainkkal, és egyre inkább elfogadni, hogy ő ennek ellenére szeret engem. Nem értem, és kiveri a biztosítékot, és megsemmisítő, és megdöbbentő, de ettől ez az igazság. Lehet, hogy nehéz elfogadni neked, mint embernek, és nem érzed magad méltónak rá, meg azt gondolod, hogy mit foglalkozik velem Isten már megint, és még újra. Ettől függetlenül Istennek a szeretetét ez nem változtatja meg. És te ettől függetlenül szeretetkoldus vagy. Koldulunk a szeretetért mi emberek. Mennyi energiát fektetnek az emberek abba, hogy szeressék őket és elfogadják. Kapcsolatokba. Mennyi energiát fektetnek az emberek, és mennyi csalódás éri őket, és kiégetté, kifosztottá válnak. Amikor az ember megérti az Isten szeretetét, felszabadítja őt, és ez egy viszont szeretetté érik benne, napról napra érik, fejlődik, lehet egy kicsi kis zöldecske még, kicsikét savanyú, de a miénk. Tudjátok, mint a Magyar Narancs, a Tanú című filmben. Lehet, hogy még zöldek kicsit, lehet egy kicsit savanyú, de már van valami. Már elindult bennem valami. Az Isten felé, az Isten iránti viszont szeretetből fakadóan. Amelynek alapja és forrása az Isten előbb szeretete. Mert Isten előbb szeret. És te csak aztán tudod megtartani az ő parancsolatait, és betölteni az ő parancsolatait. Az Isten szeretetének következménye az befogadó ember életében, második területe, aki Isten szeretetét befogadja, a világosságban jár, és betölti Isten parancsát. A világosságnak talán egy új dimenziójáról szeretnék most szólni. János első levele első fejezet, vagy bocsánat, János első levele második fejezet, 7-től 11. versét erdő szakasz. 1 János 2, 7-től 11-ig így szól. Figyeljetek, szeretteim! Nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva van nálatok. Ez a régi parancsolat, az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Bizonyára többen olvastátok már ezt az igét, hogy már múlik a sötétség, és kezd fényleni az igazi világosság. És elképzelhető, hogy többen nem értettétek, hogy most ez most mi. Tehát, ha most eljött a világosság, vagy nem jött el, akkor hogy lehet, hogy múlik, mit jelent, hogy jön, most eljött, vagy nem jött el, és persze tudom, hogy többféle lehetséges magyarázat annak az igének, de a szövegkörnyezetből végig is úgy gondolom, hogy csak egy. Egy, igazán egy magyarázata van. Először is azt mondja az Isten igé, hogy van egy régi parancsolat. A régi parancsolat a 10 ige, a 10 parancsolat. Mózes második könyve 20. fejezetének első versei, aki szeretné elolvasni a 10 parancsolatot, javaslom, ott megtalálja. Mózes második könyve, 20. fejezet, első szakasza. A 10 parancsolat lényege, ahogy az Új Szövetségben Jézus összefoglalja, 2. Az első része, hogy szeressük Istent. De teljesen. A második része a 10 parancsolatnak, hogy szeressük embertársainkat, mint magunkat. Hogy ne lopj, ne ölj, ne kívánd, ugye ezeket ismerjük, hallottunk legtöbben. Tehát a régi parancsolat a szeretetről szól. A régi parancsolat arról szól, hogy szeressük Istent, és szeressük embertársainkat. Na ez az, amit nem tudott senki betölteni. Na azt mondja, ezért adok nektek egy újat. Egy új parancsolat hozok nektek, ami ugyanaz, mint a régi. De mitől új? Hát attól új, hogy Jézus Krisztus felénk árasztja, Jézus Krisztusban Isten felénk árasztja az Isten tökéletes és teljes szeretetét feltétel nélkül. Attól új, hogy a régi parancsolatot az emberek saját erejükből próbálták betölteni, és mindenki kudarcot vallott. Még aki a legkiválóbban megpróbálta az is, Pál apostol megpróbálta betölteni a 10 parancsolatot, és fedhetetlen volt az összes törvény szempontjából, mégis gyűlölet volt benne, és meg akarta ölni a keresztényeket, és lihegettettől a gyűlölettől, hát azt gondolom, hogy legalább a második felét nem töltötte be, de az elsőt sem, mert Isten iránti buzgóság volt benne, de nem a helyes megértés, a helyes ismeret szerint. Tehát elvérzett a 10 parancsolatnak a mérlegén. Mindenki elvérzik a 10 parancsolat mérlegén. Nincs senki, aki azt be tudja tölteni tökéletesen. Isten újat hozott el az új szövetségben, az ő szeretetét és a szeretet új dimenzióját. Szeretlek, pont. Hihetetlen számodra? Nem érdekel, hogy szeretlek? Engem se érdekel, hogy nem érdekel. Én akkor is szeretlek. De Isten nem érdekli, hogy téged érdekel az, hogy szeretete. Isten nem törődik azzal, hogy foglalkozol vele, vagy nem foglalkozol vele. Azt mondja Isten neked, szeretlek, pont. Nem azért, amilyen vagy, hanem amilyen én vagyok, azért szeretlek. Mert nem tudok másmilyen lenni. Szeretlek téged. És ez a szeretet érkezett meg karácsonykor el a világra, és hozott egy új kijelentést a szeretetről. Az Isten előbb szeretete, amely forrása, ami viszont szeretetünknek Isten felé. És így lehet betölteni ebből a viszont szeretetből, mint gyümölcsből az Isten szeretetét. Tehát a parancsolatokat betölteni képtelen ember számára az Isten feltétel nélküli szeretete, amelyet a szívébe hitáltal befogadhat, viszont a viszont szeretet gyümölcsét termi meg Isten felé, és a Isten parancsolatainak betartása már hála lesz az életében. Egy következmény lesz az életében, nem feltétel. Az emberek még az újszövetségi korban is ószövetségi módon gondolkodnak. Úgy gondolják, hogy az Isten szeretetének feltétele az, hogy a parancsolatait megtartsuk. Ez az ószövetség volt. Az új szövetségben az új parancsolat lényege az, hogy az a kezdék, Isten szeret téged. Úgy szerette Isten ezt a világot, Hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Tehát az új parancsolat azzal kezdődik, hogy szeretlek téged. Fogadd el ezt a szeretetet, és ez benned, mint gyümölcs, megtermi a viszont szeretetet. És amikor így fogadod Isten szeretetét, akkor akarod és vágyod a tetszését keresni, és Isten tetszésére élni. És Isten tetszésére való élés már nem egy munka lesz számunkra, nem egy nehéz, teljesíthetetlen parancsolat halmaz, hanem egyszerűen hálás vagy neki. Ó, Uram, köszönöm neked, hogy így szeretsz. Akkor a súlyt vettél a vállamról. Megszabadítottál engem a bűneimtől. Megszabadítottál a teljesítmény kényszeremtől. Fölszabadítottál arra a te kegyelmed, a bűnbocsánat, az elfogadás által, hogy szabad szívvel elfogadva ezt a szeretetet, viszont szeresselek. Ez a szabadság, amely az új parancsolat lényege, és veleje és forrása. Ez a viszont szeretet aztán odáig nő, hogy az ember már nem csak önmagát tudja elfogadni, már nem csak testvéreit kezdi szeretni, hanem elkezd észrevenni, hogy elkezd törődni másokkal is. Elkezdi érdekelni más emberek sorsa, aki nem közvetlen mellettének, nem a családtagjai, nem a rokonai, nem a testvérei a gyülekezetben, idegen emberek. És elkezdi szeretni őket. Nem érti. Hát, szereti őket. És aztán ez odáig nő ez a szeretet, nem állít meg, odáig fejlődik, hogy azon veszi észre magát, hogy az ellenségeit is már nem gyűlöli, ha elkezd értük imádkozni. Aki átkozza, elkezd jókat mondani róla. Hány ember vergődik a megbocsátatlanság keserű vermében? Évek óta hordozza a szívében a keserűséget. Becsaptak, kihasználtak, elárultak. Milyen csoda és milyen jó hír. Az Isten előbb szeretete megtermi a megbocsátás gyümölcsét az életünkben. Nem tudunk megbocsátani magunktól, mert önzőek vagyunk. Magunk körül forgunk, és nincs erőnk hozzá. Jó hírem van. Isten tudja ezt, hogy ez így van. Nem is várja tőled, hogy összeszed magad, és akkor meg tudj bocsátani. Egyet vár. Fogad el az Isten szeretetét és kegyelmét. És ez az előbb szeretet viszont szeretetté érik. Növekszik. Napról napra az Istenből a közösségben, az ember életében, szívében. Mert amivel csordultig vagyunk, az ömlik ki belőlünk, az folyik ki belőlünk. Kinek a szívében van ma itt, ebben a teremben neheztelés? Testvére felé, embertársa felé, családtagjai felé. Ki az, akiben van gyűlölet? Testvére felé, vagy embertársa felé. Egyáltalán mit jelent az, hogy gyűlölni? A Biblia azt mondja, aki ilyen állapotban van, az a sötétségben van. A sötétségben botorkál, tehát fogalma sincs, hogy merre halad. A gyűlölet nagyon érdekes szó. Mi néha azt gondoljuk a gyűlöletről, hogy ez egy nagyon erős, egy igazán gonosz emberekre jellemző kifejezés. De azért a görög nyelvben ez egy árnyaltabb kifejezés. Sokkal több mindent jelent, mint amit mi úgy magunk megnyugtatására úgy gondoljuk, na az a gyűlölet, és én nem gyűlölök. De nézzük csak meg, tényleg nem. Az egyik azt mondja, hogy gyűlik, és ölni tudna az ember. Másik utálni valakit. Harmadik undorodni valakitől. Úgy utálom. Undorodom tőle már a közelnék hozzám akkor is. És a következő kifejezés, tartalom, hogy ellenszenvet érezni valaki felé. No, nem kívánom, hogy feltegyétek a kezeteket, hogy bárki feltegye a kezét, akinek legalább egy valaki felé van ellenszenv az életében, szívében ma. A Biblia azt mondja, hogyha ellenszenvet hordozol valaki felé a szívedben, akkor a sötétségben vagy, legalábbis ez a sötétség még éppen lehet, hogy kezdett már múlni az életedben, de még nem jött el a világosság. Még a sötétségben vagy a homályban kóvályog az ember, és nem érti, mit jelent az Isten kegyelme és szeretete, amely belépett az emberek világába forradalmi módon, teljesen új módon Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Tehát aki a sötétségben botorkál, ez azért van, és azért van ebben az állapotban, mert elutasítja, eltaszítja magától az Isten szeretetét. Azok szegények Isten szeretetében, akik bár megértették az evangélium megváltó üzenetét, mégis az Isten feltétel nélküli szeretetét elfogadni képtelenek. Mert magukat arra méltatlannak érzik. Így nem is tudják azt a szeretetet, ezt a szeretetet továbbadni másoknak. Önző, tökéletességre törekvő, esetleg az elutasítottságban vergődő, maguk körül forgásokban szenvednek, és testvéreiknek is szenvedést okoznak. Nem, vagy csak nehezen tudnak megbocsátani. A szívükben neheztelés hordoznak testvéreik, embertársaik, ellenségeik iránt. Olyan emberek, akiknek a noteszében egyre csak gyűlnek azoknak a nevei, akiket leírtak. Már nem a noteszbe, hanem az életben. Akikről megvan a véleményük. Sértődékenyek, hisztisek. Tudtad, hogy a sértődékenység és a sértődés és a hiszti forrása az, hogy nem fogadtad el Isten szeretetét. Még nem érted, mit jelent az, hogy Isten megbocsátott neked. Aki megtelik Isten szeretetével és kegyelmével, az nem tud kegyetlen lenni másokkal. A Ben Hur című filmet talán többen láttátok. Nagyon erős jelenet az, amikor szembesül a Krisztus megváltó halálával, és ott van ebben az emberben a gyűlölet, a bosszúvágy, ami olyan erős volt benne, hogy túlélte a gályárapságot, és túlélte a csatát, amikor süllyedt a hajó. Ez a gyűlölet, ez túlvitte ezen, ez a gyűlölet hazavitte a földjére, ez a gyűlölet életet adott neki, ez a gyűlölet újrakezdést adott neki. Ebből a gyűlöletből fakadóan meglátta, hogy meghalt az ellensége. A gyűlölet éltette ezt az embert, és amikor szembesül azzal, hogy a Jézus Krisztus, aki végtelen egyszerű életet élve, másokért élt, mikor találkozott vele és látta, hogy hogyan szolgál az emberek felé, hallotta a tanítását, és emlékezett rá, hogy ez egy tiszta ember, és amit most csinálnak vele, az jogtalan, megölik, hogy tehetnek ilyet, akkor megértette az Isten szeretetét. És ez a kép filmben nagyon megragadó, kiesik a kezéből a kard. Meghalt az ellensége, és mégsem lett boldog. Aki gyűlölt, elpusztult, és ő mégsem volt szabad. És az, aki gyűlölhetett volna, mert jogtalan volt, amit vele tettek, az pedig azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Na ez volt az a szeretet, ami ezt az embert megsemmisítette. Benne összetörte a gyűlöletet, a haragot, a kegyetlenséget, mert megértette az Isten kegyelmét. Ne feledjük, azt tud szeretni, aki érti és elfogadta, hogy soha nem érdemelheti meg, és érdemelheti ki Isten feltétel nélküli szeretetét. Aki, mint mondtam, olyan, mint egy szeretett koldus, és megértette, hogy soha nem lehet annyira jó, tökéletes, hogy kiérdemelje Istennek ezt a pazarló szeretetét. Ezáltal a szíve olyanná válik, mely telve van hálával az Isten életében megtapasztalt, befogadott, bűnbocsánató és szabadító kegyelemnek, a szeretetével, erejével és hatalmával. Ezek a naponként kegyelme szorulti és Isten kegyelmét elfogadni akaró és tudó emberek rendelkeznek elég fedezettel, forrással, az Isten szeretete által megbocsátásra, az elszenvedésre, az elhordozásra, az új esély újra és újra odaadására testvéreik, majd embertársaik, végül ellenségeik iránt. Így válnak olyanná, aki boldog, mert nem konfliktus gócpont a gyülekezetben, közösségben, családban, hanem Isten kegyelméből, Jézus Krisztusban békesség teremtő. Nem konfliktus gócpont, konfliktus gyáros, jegyzetelő, aki nyilvántatja mindenkiről, hogy mivel tartozik neki, milyen rosszakat tett neki, hanem békesség teremtő. Máté evangéliumában 5. rész 9-es versben Jézus erről így szól. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ki az Isten fia? Aki Jézus Krisztus által kegyelemből, Istentől ezt a címet megkapta. Nem az érdemei szerint, hanem hit által. Hit által elfogadta, hogy Jézus Krisztusban az Isten szeret engem. Megbocsátotta a bűneimet. Kimentett engem az elveszett állapotból. Isten gyermeke vagyok. Tehát hogy lehetne az, hogy én a konfliktust gyártsam? Hát balhézhatna az Isten velem. Én balhézok a feleségemmel, a testvéremmel, a családommal, a munkatársammal, a rokonaimmal. Hogy jövök én ehhez? Hogy tehetek ilyet? Az Istenek jogában állna perelni velem. Mégsem teszi. Ha azt mondja, gyermekem vagy. Gyere, hadd sutakoljanak le. Összesárasztad megint magad? Oké, gyere. Hadd mossal a tisztára, drága vérrel. János Evangélium 8. és 12. versében a világosságról így szól Jézus. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A világosság az Isten szeretete. Isten szeretete gyújt világosságot a mi szívünkbe, a hit által. Ezt jelenti az, hogy valaki világosságban jár, és Krisztus követi, hogy Krisztus példáján él. Krisztus példájából vesz erőt, és merít erőt. A 1 János 1:6-7-ben pedig azt olvassuk, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Egyszerűen ez a lényege. Amikor az ember megérti, hogy Isten feltétel nélkül szereti, akkor fogja tudni elfogadni a bűnbocsánatot is. A bűnbocsánat elfogadása következménye annak, hogy megértettem, hogy Isten feltétel nélkül szeret úgy, ahogy vagyok. Mert ha ezt nem tudom megérteni, akkor károsztatom magam. És engedek az ördögnek, gonosz szellemeknek, hogy károsztatás alá vigyik a lelkemet, és gyötörjenek az én elrontott dolgaim miatt. Azonban, ha megértettem Isten szeretetét, akkor világosságban járok. Megértettem, világosság jött bennem, az Isten szeret engem, és kész megbocsátani, helyreállítani, hogy növekedjen bennem a viszont szeretet, és másképp éljek. Akiben benne van ez a szeretet, az azt mondja az Isten igéje, hogy szabad a világ szeretetétől. A 1 János 2:15-17-ben van benne, hogy a világnak szerelme a testkívánság, a szemkívánság, az élete való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. És akiben benne van az atya szeretete, abban nem lehet benne a világ szeretete. Milyen nagyszerű dolog. Nem az szabad a világ szeretetétől és annak cselekedeteitől, aki magából kierőszakoltan próbál szent életet élni és szeretni Istent. Hanem az, aki befogadja, elfogadja az atya pazarló szeretetét, aki elkezdte megérteni, milyen nagy és felfoghatatlan is ez a szeretet, ahogy őt személyesen Isten az ő fiában szereti és gyermekévé fogadta. Az atya szeretete, ugye? Az atya szeretetéről azt tud beszélni, aki gyermek. Aki elfogadta, hogy Isten gyermekévé lettem. Na ez a szeretet termi meg viszont szeretetként az életében az, hogy nem szereti a világot. Akiben ez a szeretet benne van, az annak számára a világ csillogása, a világ kívánságának csillogása csupán szürke, értéktelen kacatok halmaza. Egyszerűen ennek a szeretetnek a ragyogása elhomályosítja azt, amit ez a világ tud adni. Kérdezték tőlem, amikor megtértem, hogy figyelj, hát nem csináld már bulikat az éjszakában, nem vagy DJ, nem táncolsz már, olyan sikeres voltál, és olyan népszerű voltál, hát hogy lehet az, hogy te ezt feladtad, mondta ezt egy olyan fiatalember, aki később megtért, és ő maga is megértette, hogy miért élek én másképp, mint értem korábban. És mondtam neki, figyelj, népszerű voltam, sikeres voltam, sok pénzem volt. Azt gondoltam, sok barátom van, kiderült, hogy ez sok haver volt inkább. De tudod, olyan dolog ez, mint amikor valakinek adnak egy tükröt, és azt mondja, figyelj, barátom, úgy gondolod, olyan jól áll neked ez a rozsdás vaslánc a nyakadon? Gondolod, milyen menő vagy ettől a rozsdás vacaktól? És meglátod a tükörben, hogy fú, ez tényleg gusztustalan. Divatja múlt. És azt mondja, figyelj, barátom, adok neked egy aranyláncot. Cseréljük ki ezt a vacak rozsdás vasláncot. Benne vagy? Hát hogy ne, nem ment el az eszem. Ilyen volt az a változás, amit én átéltem. Annyival több és jobb az Istennel járni, ami elhomályosította azt a pénzt, a sikert, amit a világ adott. Már nem vágytam rá. Megutáltam az egészet. Fúj, hogy tudtam én abban élni? Nem úgy történt, hogy elmentem a gyülekezetbe, megmondták, na, ezt a 10 törvényt be kell tartanod most itt, és gyere vissza 2 hét múlva sikerül. Na, hogy sikerült? Hát 0,3%-ot sikerült betöltenem az elsőből. Na jó, van, próbálkozzál még, és ha sikeres leszel, akkor lesz tagja a gyülekezetnek. Szó nem volt erről. Szó nem volt erről. Nem volt ebben semmi erőködés. Egyszerűen világosságba léptem az Isten szeretet által. Olyan mértékben megtapasztaltam Isten bűnbocsátó kegyelmét, elfogadását, szeretetét, abban az állapotomban, ahogy voltam. Nem mondta Isten egy szóval, hogy meg kell változnod. Az a szeretet változtatott meg, amelyel Isten elfogadott. Megdöbbentő élmény volt. Olyan mélyen hatott rám, hogy teljes új emberré tett engem. És akkor azt mondtam, mit csinálok én ezekben az éjszakai bulikban? Mi keresni való van nekem ezeken a helyeken? Fúj! Nem azokra mondtam, hogy fúj, akik még mindig ott vannak, mert azokat szeretem. Mert én is ott voltam, és nem felejtem el, hogy milyen volt ott élni. És azt mondom, akkor menő vagyok, meg én vagyok a szuper. És ez a legjobb élet, amit lehet élni. Egyszer élünk, erre vagyunk, buli! Jön a szilveszter, ugye? Hány évet éltem szilveszterkor? Együtt, jó, szuper! Aztán elmúlt, és vége volt, és ott voltunk, és üresek voltunk, és kongtunk az ürességtől. Persze sem magunknak, sem egymásnak be nem mertük valani, mert ciki, mert hát élvezni kell a bulit, pörögni kell, legalább látszódjon, hogy örülünk. De belül tudtuk, hogy ez nagyon szánalmas dolog. Ez nagyon szegény dolog, ez csak egy rozsdás vaslánc. És amikor Isten szeretete eléri az embert, akkor persze, hogy nem lehet benne a világ szeretete. Mert olyan mértékben ragyog az Isten szeretet az ember életében, hogy ehhez képest csak szürke dolog bármi, amit a fórumban vagy bárhol árulnak, vagy lehet venni. Nem érdekel. Nem ez lesz az életünk középpontjában. Kudarcot van az, aki megfelelni akar az atyának, és így gondolkodik. Ki kell gyomláljam magamból a világiasságot? Ki kell gyomláljam a világiasságot a szívemből ahhoz, hogy jobban megtapasztalhassam az atya szeretetét. Most aki így gondolkodik, az nem, hogy közelebb kerül Isten szeretetéhez, hanem egyre távolodik tőle. Inkább így kellene gondolkodnunk. Annyi hiányosság van az életemben. Olyan hajlamos vagyok a bűnre, a világi kívánságokra. Nem értem, mi szeretni való van bennem. Miért szeretsz, Istenem? Jó atyám, de köszönöm, és megértettem, szereteted nélkül meghalok. Elveszett vagyok. Bocsáss meg, tisztíts meg, téríts magadhoz. Elfogadom szeretetedet, kegyelmedet, fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy adod ezt a szeretetet, mert ilyen vagy. Nem érdemlem, te mégis szeretsz. És nem adod fel, nem mondasz le rólam. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szeretlek, és úgy akarok élni, hogy örömödet lehet gyermekedben. Na ez az, amikor az ember egyre jobban érzi magát, igaz? Egyre elkezdett jobban érezni magad, és azt mondod, hú, halleluja, dicsőség az Úrnak. Nos, ekkor terem meg az ember szívében és életében és az ajkán, és a tetteiben is a hála és a dicséret, mint gyümölcs. Mert el van ültetve a jó földbe, el van plántálva az Isten szeretetében, gyökereivel, az Isten szeretetét, elfogadó szeretetét, szabadítását, bűnbocsátó kegyelmét szívja magába. Ezért gyümölcsként is csak ezt teremhet belőle mások felé. Azt mondja Ézsaiás próféta az 57. rész 18-21-es versében. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki, és gyászolóinak. Megteremtem ajkán én, Isten, de nem én magamnak. Isten mondja, megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Azok, akik elutasítják Isten kegyelmét és szeretetét, a bűnbocsánatát, akik nem törődnek ezzel a nagy szeretettel, azok a bűn hatalma alatt vannak, békétlenek. Aki szeret, végül is ismeri az Istent. A szeretet és az ismeret a Bibliában összekapcsolódó fogalmak, elválaszthatatlanok egymástól. Egy hosszabb igerész van a János első levele 4. rész 7. versétől az 5. rész 5. verséig. Hadd olvassam ezt el. 4. rész 7. versétől 5. rész 5. verséig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozató bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy ő benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. A Biblia az ismeretben a szeretet legmélyebb fokát tárja elénk. Azt mondja a Biblia, hogy Ádám ismerte Évát, azaz egy lett vele a szeretetben a paradicsomban. Ismerni azt jelenti, ismerni Istent azt jelenti, hogy befogadtam életembe, odaadtam magam teljesen neki. Nem tartottam meg magamnak semmit magamból. Odaadtam minden értéket és gyengeséget neki. Leplezetlen vagyok előtte. Nincs semmi, amit eltitkolnék, takargatnék előtte. Ez a valódi és igazán kiteljesedett közösség kulcsa. Akinek ilyen közössége van az Atyával, az képes ilyen közösséget építeni embertársaival, első körben házastársával, testvéreivel, és képes ugye az Istentől való, Isten való közösségből fakadóan egy ilyen mély közösséget megélni. Isten befogadó szeretete betölti a szívünket, és ez a szeretet kiűzi a félelmet. Félelmet a jövőtől, félelmet az ítélettől, félelmet a másik embertől. Kiűzi Isten szeretete. Nincs helye, nem összeférhető a kettő. Amikor betölt Isten szeretete, azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mondja János, mert ő előbb szeretett minket. A hívő ember tehát az igaz isteni szeretetet, mint Istenben elplántált növény, belegyökerezve termi meg, mint gyümölcsöt. A hívő ember tehát az isteni szeretetet, mint Istenben elplántált növény, belegyökerező növény, mint gyümölcsöt termi meg az életében. A Szent Szellem gyümölcse a szeretet. Nem a mi képességünk, hanem a termésünk az életünknek. Kívánom mindenkinek, hogy az új parancsolat szellemében értse meg Istennek ezt a világosságra hozó üzenetét, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. Tudom, hogy nem tudsz nekem megfelelni. Én tudom, hogy nem tudsz annyira jó lenni, annyira okos lenni, ügyes lenni, hogy megfelelj nekem. Nem is várom tőled. Nem azért szeretlek, amilyen vagy, hanem azért szeretlek, hogy vagy. És ez a szeretet az, amelyben ott van az Isten kegyelme, elfogadása, a bűnbocsánata, és megváltoztatja az ember szívét és életét, és elkezdi szeretni önmagát, elfogadni önmagát. Első körben. Aztán tovább érik benne ez a szeretet. És észrevesz, hogy valami több van benne a másik ember felé. A házastársam, a gyermekeim, a testvéreim felé. Most azt érzem, hogy már nem olyan közömbös nekem a buszon a másik, az utcán a másik, a munkatárs, a szomszéd, hanem valahogy úgy felelősséget érzek értük. Imádkozok értük. Megindul a szívem elveszett állapotokat látva. És tovább érik ez a szeretet az emberben, és azt mondja, de piszok csavargó, de nem tudok rá haragudni. Nem tudom a rosszat kívánni neki. Azt kíván, Uram, hadd, hogy megszabaduljon. Add, hogy megtérjen. Mert annyi kegyelmet adtál nekem, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Csak ezt tudom adni annak a másik embernek. Kívánom, hogy a szeretet ünnepe hozza el mindannyiunk életében ezt a világosságot, hogy ne botorkáljunk tovább a sötétségben és a homályban. Amen.